műsorra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hétfőn a Szenátus jelentős döntést hozott az anyanyelvű oktatásban kitűzött célok elérésére, ám a marosvásárhelyi római katolikus iskola újraalapításának biztosításáig még nagyon sok a teendő, akárcsak a differenciált román vizsga bevezetéséig. A részletekről, a magyar nyelvű tankönyvek biztosítása területén tapasztalható gondok orvoslásáról, a Bihar megyei tanácsban uralkodó elmérgesedett helyzet enyhítésének esélyeiről, illetve a kisvárosok és vidéki települések számára megnyílt európai alapok felhasználására való új lehetőségek részleteiről beszélgetünk a mai műsorban vendégünkkel, akivel a délelőtti órákban készítettük a következő interjút, mivel hogy adásunk időpontjában parlamenti elfoglaltsága miatt nem állhatott rendelkezésre. Tisztelettel köszöntöm tehát a mai műsorban Szabó Ödön, Bihar megyei parlamenti képviselőt, az Alsóház Oktatási Szakbizottságának alelnökét, az RMDSZ képviselőházi frakció vezető helyettesét. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Fontos döntés történt hétfőn a felsőházban, mint döntőházban, a tanügyi törvény módosításával kapcsolatosan. Miért van jelentősége ennek a lépésnek, és mi várható a továbbiakban?
Három ügyben is úgy néz ki, hogy sikerül előrelépni kisebbségi kérdésekben is, nem csak kisebbségi kérdéseket rendeztek az elmúlt időszakban az oktatási törvényben, de bennünket most három kérdés különösen is foglalkoztatott. Egyrészt az államelnök visszaküldött egy törvényt, melynek része volt az is, hogy a román nyelv oktatását azt a diákok számára ugye speciális tantervből végzik immár az alsó tagozaton, és elindult ez a felső tagozaton is az általános iskolába, és meg fog születni ez nyilván a középiskola esetében is, és szerettük volna azt, hogyha a záró vizsgák, a 8. záró vizsga, illetve a 12. záró vizsga maga az érettségi, az ebből a speciális tételekből, tanrendből készülnek. És ezt sikerült elfogadtatnunk. Mondhatnám most már, negyedjére szavazott róla a parlament különböző háza, és kétszer elfogadtuk ezt immár a képviselőházba, és most másodjára döntőházként újból a szenátusba is. Ez azt jelenti konkrétan, hogy a magyar gyerekeknek más tételeik lesznek az elkövetkezendő időszakban, miután kihirdeti az államelnök, és elkészülnek a tankönyvek is, és abból kezdenek majd oktatni. Más tételekből fognak vizsgálni román nyelvű, mint a többségi nemzet. Tehát lesz egy tételsor a románok számára, akiknek nyilván anyanyelv a román nyelv, és lesz egy tételsor a magyar közösség, és nyilván a kisebbség, a többi kisebbség számára is, akik számára nem anyanyelvként oktatják, illetve fogják oktatni a román nyelvet. Ez egy nagyon-nagyon fontos régi célkitűzése volt a közösségnek, és a szövetség ezt sikeresen vívta meg, ezt a harcot, hogy ezt be tudjuk vinni a tanügyi törvénybe. A másik nagyon fontos dolog, amit elfogadtunk, az a kisebbségi pedagógus képző központ megalapításához szükséges volt egy törvényi pontosítása, azért, hogy kormányrendelettel immár a kormányzat létre is tudja hozni, hisz a tanügyi törvényben 2011 óta szerepel a kötelezettség a kormánynak, utólag azonban a tanügyminisztérium kitalálta, hogy még egy pontosítás hiányzik a tanügyi törvényből, ezt is megszavaztuk. És ami speciálisan ugye a marosvásárhelyi katolikus iskolára vonatkozik, pontosítottuk a kisebbségi fejezetben azt, hogy kik, melyek azok az intézmények, amelyek létrehozhatnak iskolát, és ezek közé besoroltuk a parlamentet is, hogy törvénnyel lehessen létrehozni iskolát, hisz azt látjuk, hogy a helyi közigazgatás képtelen megoldani immár több mint 500 diáknak a jogos igényét, hogy anyanyelven és egy felekezeti oktatási intézményben tanuljon, és ha erre képtelen, akkor valamilyen megoldást erre kell találni, és a parlamentet is bevittük azon intézmények sorába, amely létrehozhat oktatási intézményt törvényel.
Itt egy picit azért álljunk meg, mert hogy olvasva a különböző sajtótermékeket, nagy eufóriával tették közzé, hogy elhárult az akadálya a Marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium újraalapítása elől. Ön viszont azért megfontolásra intett, tehát végső soron a szenátus a kisebbségi tanintézmények létrehozásáról döntött, de további lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a Római Katolikus Líceum ügye is rendeződjön. Jól értem?
Nyilván ez egy folyamat. Két lépcsős megoldásról kell beszélnünk. Az első lépcső az, hogy magában a tanügyi törvénybe rendezni kell az alapítás feltételeit, tehát hogy maga a törvény is lehetőséget biztosítson arra, hogy a parlament törvénnyel létrehozhasson ilyen jellegű oktatási intézményt, nem előzmény nélkül egyébként, hisz például a felső oktatás esetében és felsőfokú oktatási intézményt utolsó lépése az az, amikor törvénnyel hozzák létre. Törvénnyel lehet létrehozni egyetemet, és törvénnyel lehet megszüntetni egyetemet. Megy, hogy úgy mondjam, olyan helyzetet terem, ami miatt most itt a román közigazgatásnak háborognia kellene, hisz van precedens, igaz, a felsőoktatásra, és ezt a lehetőséget bővítettük most a kisebbségi oktatásra, hisz lehet olyan helyzet, hogy egy alkotmányos jogot, ugye az anyanyelven való oktatás, a felekezeti oktatás, az alkotmányos jog, ezt garantálja a Románia alkotmánya. Lehet azonban az, hogy az, aki végre kellene hajtsa és be kellene tartassa az alkotmányos jogot, az erre képtelen, vagy nincs szándékában. Most én nem akarok minősíteni, hogy Marosvásárhelyen melyik eset van, talán mind a kettő, de ez nem az én tisztem. Ugye ez nem valósul meg, nem lehet élni az alkotmányos jogával azoknak a diákoknak, szülőknek, akik úgy szerették volna, hogy egy felekezeti magyar oktatási intézménybe írassák be gyerekeiket. És akkor valamilyen formában az államnak, mint aki felelős az alkotmány végrehajtásért, rendeznie kell, hogy ki az, aki felül tudja írni ezt a tehetetlenséget, és mégis megoldást tud nyújtani egy kisebbségi közösség számára, hogy alkotmányos jogaiban élhessen. És ezt bővítettük most első lépésben, hogy beépítettük, hogy a legfelsőbb döntéshozó szerve egy országnak maga a parlament. A parlament rendezheti ilyen esetben törvénnyel a problémákat, és biztosíthatja az alkotmányos jogait annak a közösségnek, amelyeket ebben a szempontból meggátoltak, hogy éljen vele. Ez az első lépés, és már a képviselőház november folyamán, hisz mind a két ütemet elkészítettük, a képviselőházban, ami után elfogadásra került a tervezett ezen része, amiről most a szenátus szavazott, a felsőház, ugyanabban az időszakban iktattuk a Római Katolikus Iskolának az alapító törvényét, és az jelen pillanatban az oktatási szakbizottságban van, várja a kormányzati véleményezést, és amikor ez a kormányzati véleményezés megérkezik, akkor szakbizottságban tárgyalni fogjuk, nyilván elkerül a plénumba, és onnan kerül a felsőházba. Tehát, hogy az első lépésen túl vagyunk, a törvényi keretet a szenátus biztosította, nyilván ott is meg kell azért várni az államelnöknek a véleményezését, és remélhetőleg pozitívan fogja véleményezni, és kihirdeti a hivatalos közlönyben. Onnantól lesz a politikai szándékból és döntésből törvény. Én remélem, hogy ez meg fog történni, és addig is a képviselőházban remélhetőleg még ebben az ülésszakban sor kerülhet a törvény második lépés, vagy a marosvásárhelyi helyzet megoldásának a második lépését is sikerül meglépnünk, és pedig azt, hogy elfogadjuk az iskolának az alapítására vonatkozó törvényet, és ez átkerülhet a felsőház.
Nagyon szépen köszönöm, hogy erre helyezte a hangsúlyt, mert ezt mindenképpen szerettem volna önnel megbeszélni, hogy hát ugyebár törvénytervezet van konkrétan már iktatva a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum ügyében. Kérdésem az...
Sőt, az egyik bizottság, az emberjogi bizottság már pozitív, egyhangulag pozitívan véleményezte, tehát hogy elindult a belső parlamenti procedúrája a tárgyalás a törvénynek. Az első szakbizottság, amely ezt az ügyet kellett, hogy tárgyalja, már elkészítette a pozitív véleményezését a kezdeményezésükről.
Ilyen sajnálatos esetben, mint ami hát tegnap történt, és amelynek következményei lesznek, természetesen, hogy első Mihály király elhunytára gondolok, a háromnapos gyász ideje alatt dolgozik-e a parlament?
A parlament dolgozik, hisz önmagában az országban sem álltak le, sem a vasúti közlekedés, sem a busz közlekedés, sem a hivatalok nem zártak be. A parlament ma is dolgozik, és holnap is bizottságokban jelen vagyunk, illetve hétvégig a költségvetési javaslatainkat meg kell tegyük, hisz a jelenlegi információink szerint a kormányzat a mai ülésén elfogadja a költségvetés tervezetét, hisz közvitára bocsájtotta a múlt héten, ezen a héten szeretnék elfogadni a költségvetési törvény tervezetét, és a menetrendnek megfelelően vasárnapig, szombat estig kell minden egyes frakció megfogalmazza módosító javaslatait, és jövő héten pedig egyértelműen a szakbizottsági jelentések fognak elkészülni. Tehát egy nagyon-nagyon intenzív időszak jön a parlamenti munkában, amelyik akár karácsonyig is eltarthat, egy akár éjszakába menő vitasorozattal is, hisz a költségvetés az nem egyszer, nem kétszer az elfogadása a költségvetésnek úgy történt, hogy nagyon sok módosító indítvány érkezett. Ebből a szempontból a megvitatása a több napot is igénybe vette a plénumban. Úgyhogy arra készülünk, hogy egy nagyon intenzív időszak jön, és ebbe az elkövetkezendő három nap is beletartozik.
Azért kérdeztem ezt öntől, mert hogy feltétlenül szükséges az, hogy a törvényhozáson átmenjen a Római Katolikus Teológiai Líceum alapításának a kezdeményezése, még ebben az ülésszakban, mert ugye már parlamenti vakáció történik, és február 1-e után már gondolkodhatnak az új beiskolázási keretbe való foglalása tekintetében. Tehát mindenképpen van rá esély, hogy ez a lépés megtörténjen, igaz?
Én azt gondolom, hogy az egyik házban nagy esély van arra, hogy ez megtörténjen, tehát a képviselőházban látok rá reális esélyt. Az, hogy a teljes procedúra végig tud-e futni az elkövetkezendő időszakban, arra a jelenlegi helyzetből én nem tudok teljes biztosítékot mondani, de a törvény, amit az alapításra írtunk, az lehetőséget biztosít a miniszternek arra, illetve az önkormányzatnak arra, hogy a jövő év folyamán ezt az iskola hálózatba beépítse. Tehát egy kötelezettséget ír elő. Innentől kezdve én azt gondolom, hogy mi mindenképp szeretnénk ezt, pontosan azért, mert biztonságban szeretnénk látni a 2018-19-es tanévét ennek az iskolának, ennek az újraalapított iskolának. Pontosan ezért nyilván minél hamarabb szeretnénk elfogadtatni, de semmi olyan procedurális tévedést nem kívánunk véteni, ami végső soron problémát jelentene a későbbiekben az alkalmazás szintjén.
Visszatérve a differenciált kis érettségére és érettségére, ennek a hatásai is azért hosszabb időszakra vonatkoznak, tehát nem alkalmazódik, mármint olyan értelemben, hogy jövő tanévben még nem ilyen formában érettségiznek és kísérettségiznek a magyar nyelvű diákok, hanem ez egy 4 éves folyamat, ha jól értettem?
Ez nyilván a szakminisztériumon múlik. A törvényes keretet, amennyiben az államelnök kihirdeti a törvényt, hisz most már újra visszaküldeni a parlamentnek nem tudja. Egyetlen egy időhúzási lehetősége van, amennyiben ő úgy gondolja, hogy alkotmányossági aggályok merülnek fel, akkor elküldheti az Alkotmánybíróságra valamelyik pontját, hisz ez egy nagyon komplex a felsőoktatást is érintő törvénycsomagnak egy eleme, amit a képviselőházba sikerült beépítsünk, és a szenátusi kollégáknak köszönhetően sikerült ott megőrizni ezt a javaslatot. De a lényeg az, hogy ha ez megjelenik a hivatalos közlönyben, de onnantól a minisztérium tér felén pattog a labda, hisz ők gyorsíthatják a folyamatot, vagy engedhetik, hogy a saját medrében elérkezzen addig, ameddig az a ciklus, amelyik a speciális tanterv alapján kezdte el az oktatását a román nyelvnek, elérkeznek addig, ameddig ebből a tantervből végül is vizsgálni fognak, illetve gyorsíthatják a folyamatot abban az esetben, hogyha hamarabb bevezetik ezeket a tanterveket, és elkészítik a tankönyveket ebben az időszakban, és akár nem várják meg, ameddig természetes úton elérkeznek ezek a generációk a záróvizsgákig. Tehát, hogy a törvényes keret én inkább azt mondanám, hogy legrosszabb esetben azok, akik így kezdték el, most már biztosan ebből a tételből, sajátos tételből vizsgázhatnak, és amennyiben a minisztérium gyorsítani tud ezen a folyamaton, akkor más generáció is bekapcsolódhat ebbe a külön speciális tételsoros záróvizsgába.
Hát ígéretek vannak a tekintetben, csak hogy hát az ígéretekből eléggé elegünk van.
Én azt szoktam mondani, ugye nekem ebben az oktatási hálózatban 5 gyerekem van, tehát most már 5 gyerekem is mind iskolás. Ebből vannak szerencsésebbek, aki nulladikos, az biztos, hogy ebből a tételsorból fog majd vizsgázni. Hát az, amelyik lányom most épp 8-os, az elmondta nekem, hogy apa, mekkora pekkem van nekem, hogy hiába szavazzátok meg, valószínűleg, hogy én még a másikból fogok vizsgázni. De hát így vizsgáztak több generációk előttük. Én azt gondolom, hogy önmagában egy óriási lépés az, hogy sikerült megváltoztatni a törvényt, és most már remélhetőleg azt is előbb-utóbb elérjük, hogy a minisztérium gyorsítson. Sokkal nehezebb nyilván egy olyan helyzetben, amikor politikai belharcok és sok minden más valós kérdésekről a tematizálást, a prioritásokat más irányba tolják, hisz önök is látják, hogy teljesen más kérdéskörről vitatkoznak ma a kormányzó pártok az ellenzékkel, ami nyilván nagyon fontos a társadalom szempontjából, gazdasági kérdések, minimálbér, áfa, másfajta befizetése, stb. Stb. Tehát ezek nyilván nagyon fontosak. A mi speciális kérdéseinket közben pedig nekünk tematizálnunk kell és megoldanunk kell. Tehát egy ilyen nagyon bonyolult helyzetben, amikor igazságszolgáltatástól adó ügyi reformokig minden zajlik, ennek ellenére a szövetségnek mégis sikerült, így erről beszélünk, 3 nagyon fontos oktatási kérdésben eredményt elérnie. Azon leszünk, hogy ezt gyorsítsuk is, de én azt gondolom, hogy önmagában az első lépések azok mindenképp pozitívak.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Szabó Időn, parlamenti képviselő úr van, viszont a pozitívumok mellett egy nagyon keserű pilula, mégpedig a magyar nyelvi tankönyvek helyzete, és talán a legkritikusabb az 5. osztályosoknak a helyzete. Hogyan lehet ezen javítani? Mert olyan vélemények is napvilágot láttak, hogy már a jövő évi közbeszerzést el kellett volna indítani annak érdekében, hogy szeptemberben a diákok padjai legyenek a megfelelő számú tankönyvek.
Hát az 5. illetve a 3. osztálynál is elég komoly gondok vannak. Én viccesen itt egy adott pontban egy értekezletünkön elmondtam, hogy amikor a választási időszakban bemutattuk a programunkat, többek között én az oktatásért felelős szakpolitikusként kimentem az akkor még 2. gyerekemmel, és azt mondtam, lemértük a táskáját, lehet, hogy emlékszik a gesztusra, elmondtuk, hogy 5,5 kiló, és csökkenteni fogunk azon a súlyon, amit a hátukon visznek minden nap gyerekeink. Na most hát az igazság viccesen mondva, én sem gondoltam, hogy ilyen gyorsan és ilyen radikálisan fog ez megtörténni, hogy a harmadikos gyerekemnek a táskájába egy tankönyvet sem tudok betenni, mert hogy nem készülnek el, illetve a minisztérium nem végzi jól el a feladatát, tehát hogy valóban csökkent a súlya, de nem azért, mert a tananyagot csökkentették, és szellősebbé tették volna, és más módszerek alapján próbálnák oktatni a nebulókat, hanem azért, mert a minisztérium nem végezte el a feladatát. Egy teljesen új koncepciót próbálnak, pontosan ezért, mert a minisztérium belátta azt, hogy a jelenlegi rendszerben nagyon nehezen tud megfelelni annak az elvárásnak, hogy és a törvényi kötelezettségnek, hogy ingyenes tankönyvet biztosítson évkezdéskor minden egyes diáknak. Ezért közvitára bocsájtottak egy tankönyvtörvénytervezetet. Ez a tankönyvtörvénytervezet jelen pillanatban a minisztérium honlapján elérhető, és még ebben az évben a miniszter elmondása szerint be fogják terjeszteni a parlamentbe. Na most, ha ez valóban megtörténik, akkor radikális változások lesznek a jelenlegi helyzethez képest. Ez két nagyon fontos módosítást jelent. Egyrészt a pályázati rendszert leszűkíti magára a tankönyvre és nem a kiadókra. Tehát az országos tankönyv kiadó fogja kiadni a tankönyveket, és csak és kizárólag maga a tankönyv önmagában, a megírt tankönyv fog versenyezni egymással, és nem árverseny lesz, és nem kiadóverseny. Ebből a szempontból nyilván van egy-két kételjünk afelől, hogy ez a versenyt hogy fogja befolyásolni, de az tény, hogy sokkal könnyebb megversenyeztetni magát a tankönyvet, és így akár csak a minőségre koncentrálni az elbírálásnál, hisz magát a nyomdai kivitelezést azt egy országos tankönyv kiadó végezheti el, küldheti nyomdába, és így az, ami miatt nagyon sokszor elhúzódott a tankönyv kiadás, és pedig, hogy megfellebbezték egymás pályázatait a kiadók, a magánkiadók, az valószínűleg ezzel megszűnhet, hisz műhelyek fognak pályázni magával a tankönyvvel, és a kiadás, fizikai kiadás effektív mi volt, tehát pedig egy országos állami intézmény fogja ellátni. Nagyjából a magyarországi mintához hasonlít az itteni történet, azzal a kitétellel, hogy a mi elképzelésünk szerint nem egy tankönyvet szeretnénk, és ezt remélhetőleg majd a parlamenti vitában sikerül elérni, tehát hogy nem egy tankönyv készüljön el, hanem legalább minden egyes tankönyvből két alternatív kiadás készüljön el, és egyfajta megrendelés alapján, amit egy bizonyos határidőhöz lehetne kötni, ennek alapján azért a tankönyv kiadó el tudná dönteni, hogy melyikből mennyi példányt nyomtat. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy lehet ötvözni, és lehet javítani azon, ami a közvitán jelen pillanatban ott van, mint tankönyvtörvénytervezet, de önmagában egy biztos, hogy azzal a kockázattal egyébként, hogy nem lesz a legjobb esetleg a tankönyv, de lesz tankönyv. Ez valóban egyfajta olyan irányba mutatna, hogy a pedagógusok számára mégis rendelkezésre áll az az eszköz, amivel ők dolgoznak, és amivel a diákok is nyilván felkészülhetnek abból a leckéből, amit a tanár leadott az órán. Tehát, hogy ma, én azt gondolom, a mai helyzet az egyáltalán nem rózsás, ahogy ma kinézett a tankönyv történet, sőt, azáltal, hogy a miniszter szerintem nagyon rossz döntéssel egy adott momentumban tetézte ezt a problémát, hogy betiltatta szeptemberben a segédanyagok használatát is, ez a leginkább a kisebbségi oktatáson ütött elsősorban. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon rossz döntés volt, és nem akarom több jelzővel megbántani a miniszter, de mindenképp egy rossz döntésnek tartom ezt a döntését. De rendeződhet mindez az elkövetkezendő időszakban úgy, hogy egy-két javaslatot azért még mi is szeretnénk bevinni a parlamentben a törvénytervezet vitájával.
Mégis megúszta az egyszerű indítványt?
Az egyszerű indítványban az a helyzet, hogy más fajta problémákat is fel kellett volna vetni. A liberálisok ebben a kérdésben az én véleményem szerint eléggé szakmaiatlanul közelítettek meg egy-két kérdést, és kifejezetten politikai üzeneteket fogalmaztak meg. Na most egy egyszerű indítványnak én azt gondolom, hogy igazából akkor van komoly tartalma, hogyha a szakma mögé tud állni. Ez az indítvány mögé nem tudott, a szöveg mögé, nem az, hogy nincsenek gondok, hiszen én magam elmondtam itt két-három olyan problematikát, amivel mi magunk sem értettünk egyet, és ezt a vitában is elmondtuk, ezért tartózkodtunk többek között ebben a kérdésben, tehát nem tudtuk támogatni a miniszternek az elképzeléseit egyértelműen ebben a történetben, de a liberálisok javaslatai pedig szakmailag nem álltak helyet. És legalább ekkor ilyen esetekben az ellenzéknek konzultálnia kellene azokkal, akik valóban ezt a rendszert jól ismerik.
Amúgy zárójelt nyitnék, és egy kicsit eltérnék a beszélgetési vágánytól, mármint az eddigitől, és ha már liberálisokat említett, akkor mi a gondot önöknél Bihar megyében, megyei tanács szinten ezzel a kutya-macska harccal a liberálisokkal? Ugye már hát Nagyvárad polgármestere, a liberálisok főtitkára egyben. Szóval ez azért meddig húzható, az a helyzet, ami éppen most tapasztalható?
Nyilván nem kell azt látnunk, hogy nem ideológiai kérdés és nem ideológiai megfontolásból támogatnak magyar ügyet vagy sem a román pártok. Aki ellenzékben van, az sokkal hamarabb előveszi a nacionalista retorikát, sőt úgy is cselekszik. Aki hatalmon van, vagy aki ezzel esetleg szövetségben vagyunk, az nyilván sokkal visszafogottabb, hiszen az ő pozíciói is velünk együtt erősek. És ez fordítva is igaz volt, amikor mások voltak ellenzékben. Na most ebből a szempontból a liberális polgármester számára óriási kudarc, hogy országos főtitkárként Bihar megyében olyan helyzet teremtődött, hogy a megyei önkormányzat vezetését két mandátum liberális vezetés után az RMDSZ-nek sikerült megszereznie. Főleg úgy, hogy az elmúlt egy évben azért több megállt, vagy lefékezett, vagy kisiklatott projektet azért sikerült újból vágányra tenni, hogyha a római katolikus püspöki palota jogtulajdonosának a birtokba vételéről beszélünk, ugye hisz ez abban mind a mai napig albérlőként jelen van a Körösvidéki Múzeum, és az előző 8 évben a liberális kormányzat, megyei kormányzat nem volt képes a jogos tulajdonosnak visszajuttatni a saját tulajdonát. Az elmúlt egy évben én már az utolsó közbeszerzéseket is elvégeztük, és elindult az átköltöztetési folyamat, és immár az anyaországnak köszönhetően többek között a palotára megvan a katolikus egyháznak a forrása, a felújítása is. Tehát, hogy nyilván, hogy vannak olyanok, akik nem feltétlenül örülnek annak, hogy közösségi ügyeket egyrészt egy múzeumnak a helyzetét, egy kulturális, talán az első 5 múzeumába tartozik, mint érték, mint tárgyi, leltári tárgyi állománya a Körösvidéki Múzeum Romániában. Ennek a helyzetét egy magyar megyei elnök oldja meg 8 év liberális leregnálás után, vagy az, hogy a reptérfejlesztést követően nem tudtak megállapodni, hisz elhúzódtak a tárgyalások Nagyváradon a szolgáltatókkal és a repülőtársaságokkal, és most már ott tartunk, hogy 300%-kal nőtt a reptéri forgalom, míg 2016-ban összesen durván 35 000 utas repült Nagyváradról, most már egy olyan 180 000-nél tart, akik november végéig fel és leszálltak. Csak november hónapban több mint 20 000 utas szállt le, vagy szállt fel Nagyváradról. Tehát, hogy 20 000 ember fordult a Nagyvári reptéren, hogy elindult az újabb terminálnak az építése, elindítottuk a licitet és szerződés között. És mondhatnám, és hogy jövő héten úgy néz ki, vagy ennek a hétvégén nagy valószínűség szerint sikerül aláírni a szerződéseket három megyei útszakasza közel 40 millió euró értékben, amely a Bihar-Füredi sípályákat köti össze a lestói részekkel. Tehát, hogy elindultak olyan fejlesztések, amelyek az elmúlt időszakban le voltak állítva, ki voltak siklatva, stb. Na most, ha bebizonyosodik az, hogy egy magyar ember is lehet jó gazdája egy megyének, akkor ez egy interetnikus környezetben akár azt is jelenthetné, hogy nem biztos, hogy a román értelmiség egy része nem azt mondja, hogy inkább a jó gazdára bíznánk a sorsunkat, mint egy ideológiailag nacionalistává vált román pártra. És ezt próbálja egy folyamatos konfliktussal akadályozni a liberális párt megyei elnöke, aki egyben ugye országos főtitkár is, és nyilván mindenféle fajta, másfajta megosztottsággal, a magyar közösségen belüli megosztottsággal és minden mással támogatni azt az ideológiát, hogy nem képes ez a megyei önkormányzat előrelépni. Aki jó hiszemű, az látja az előrelépéseket, aki pedig rossz hiszemű, az ezt a konfliktust látja. Ugye beperelték a megyei önkormányzat vezetőségét, több mint másfél évig tartott egy per arról, hogy legitime vagy nem, meg a megválasztás az elnöknek. Ez is egyfajta legitimációs kérdést vetett fel, amit Temesvár a táblabíróság zárt le végérvényesen már az elmúlt időszakban, és ez a kérdés már nem merül fel. Én azt gondolom, hogy sok mindenben józan észre lenne szükség, de van, aki a saját érdekeit a közösségi érdekelő helyezi, és ez történik a liberális párt részéről most jelen pillanatban a megyei önkormányzatban, Bihar megyében.
Ez eléggé sajnálatos, mert hogy azért vannak igencsak látható és nagyon jó közös együttműködési eredmények, és itt hirtelenjében a központnak, a Nagyvárad központjának a felújítására gondolok, illetve amivel igazán büszkélkedhetnek, és Erdély belső részében levő települések egyáltalán nem, az a várost elkerülő körgyűrű, amely a forgalmat jelentős mértékben felgyorsítja a határ fele. Nos, ha ezek megvalósultak, akkor nem tudom, hogy miért nem lehet a továbbiakban is hasonló eredményeket közösen elérni.
Én azt gondolom, hogy az együttműködési szándékokhoz mindig két fél szükséges. Az RMDS részéről a nagyváradi önkormányzatban egy pozitív szerepet szánunk magunknak, nyilván azokkal a kérdésekkel, amelyek olyan jellegű város arculati átalakítást jelentenek, mint például az egyik belvárosi utcának a lebontása, azzal nem fogunk tudni egyetérteni, és ezt jeleztük, ezt a polgármester úr már az előző ciklusban is erőltette, most sajnos megvan a kétharmada hozzá, de ebből a szempontból eléggé sarkosan fogalmaztunk, és úgy gondoljuk, hogy akár polgári engedetlenségig is elmegyünk a Nagyvárdi Kert utca, a Nagyvárdi város, belvárosnak az egyik, hogy tetszik, legfontosabb része, ráadásul ezen az utcán műemléképület is található, az úgynevezett törökház, amivel nyilván nem érthetünk egyet, hogy Nagyvárad történelmét egyszerűen ledózerolják. Az ilyen jellegű terveikhez nyilván nem fogunk hozzájárulni, azonban olyan jellegű elképzelésekhez, amelyek a városnak az előre menetelét, akár ipari parkokon keresztül, akár más elkerülő utak további létesítésükön keresztül, ez nyilván hozzájárunk, és ugyanilyen magatartást látnánk el egyébként a liberálisoktól a megyei önkormányzat esetében, hogy ott, ahol nyilvánvalóan olyan kérdések vannak, amivel nem tudnak egyetérteni, azt ne szavazzák meg, de az önmagában, hogy jelen pillanatban választási eredményt egyöntetően akarják felírni azáltal, hogy nem iktatják be a szociáldemokrata pártnak a következő személyét a listán, ez egy, nyugodtan mondhatom azt, hogy egy hatalommal való visszaélés, hisz a Bihar megyei emberek elmentek szavazni, annak idején a helyhatósági választáson, annak alapján kialakult egy adott kinevezete a megyei önkormányzatnak. Azt mesterségesen, utólag megakadályozni, hogy az akarat, ha úgy tetszik, a lakosság akarata megjelenítődjék a testületben, az én azt gondolom, hogy a hatalommal való visszaélés. És nem így módon kell meggyőzni egyiket vagy másikat, hisz nagyon fontos kérdésekben amúgy is kétharmados többség szükségeltetik, tehát az ő beleszólásuk a nagyon fontos kérdésekben továbbra is megmaradna. Ez inkább egyfajta felesleges erőfitoktatás, amelynek már megvannak az első negatív eredményei, úgy néz ki, hogy az egyik nagyon fontos projektért külön küzdelmet kell megvívjon majd a megyei önkormányzat, és pontosan a saját pályázatokat kaszálták el, amellyel a Nagyváradi Városi Önkormányzatához tartozó városi kórháznak egy beruházása bukhat egy határmenti pályázatból, mert a liberálisok nem voltak hajlandók megszavazni egy nagyon fontos tanácsülésen egy anyagot, és eznek az anyagnak a hiánya jelenti most jelen pillanatban a vitát az önkormányzat, a megyei önkormányzat és az elbíráló hatóság között.
Ne fejezzük be ezt a beszélgetést, tisztelt képviselő úr, ilyen pesszimista hangulatban, hanem néhány jó hírt is osszom meg, kérem szépen, a hallgatókkal, mert gondolom, hogy azért jó dolgok is történnek.
Én azt gondolom, az egyik nagyon-nagyon fontos célkitűzésünk valósult meg, amiért több évig küzdöttünk Bihar megyében, és Marosvásárhelyen is, Maros megyében is, és különböző régiókban, és pedig az, hogy az elmúlt időszakban az Európai Uniós forrásokat úgy alakították, hogy a versenyhelyzetben a kisvárosok szinte folyamatosan a vesztes oldalra kerültek önhibájukon kívül, hisz kétfajta fejlesztési forrás létezett. Az egyik fejlesztési forrás az, amellyel a vidéket lehetett fejleszteni, és ez a mezőgazdasági minisztérium a vidékfejlesztési források, ugye településeken belül úthálózatok, vízhálózatok, kultúrházak, szociális intézményrendszerek kiépítésére. És voltak az úgynevezett regionális operatív programokon belül a nagyvárosok, vagy egyáltalán a városoknak szánt pályázatok, ahol nyilván a megyeszékhellyel nagyon nehéz volt versenyezni bármelyik kisvárosnak is. És a megyeszékhely mindig magasabb pontszámot tudott szerezni a magasabb önrészbe vállalásával. Addig, ameddig egy kisváros 2-3-4 százaléknyi önrészt tudott bevállalni egy jelentős pályázatban, addig egy nagyváros az 10-15, akár 20 százalékos önrészt is be tudott vállalni, és ez nyilván eldöntötte a versenyt, hisz az önrészt azt külön pontozták. Ezért mi már mondhatnám azt, hogy a csatlakozás volt, a Románia csatlakozása volt az Európai Unióhoz, folyamatosan jeleztük, hogy egy külön tengelyt kellene kialakítani a kisvárosokra, az 50 ezer fő alatti városok számára, hogy ők ne kerüljenek ezekkel a nagyvárosokkal versenyhelyzetben, és nem tudják ezt a versenyt megnyerni, bármennyire ügyesek is lennének. Most jelen pillanatban például Bihar megyében is olyan helyzet alakult ki, hogy a kisvárosok környékén a településekben szinte minden egyes faluban leaszfaltoztuk az utakat, rendbe tettük a vízhálózatot, szennyvízhálózatot is kiépítettük, és a kisváros, a 10-15 fős kisvárosaink pedig az elmúlt 10 év nagy vesztesei. És egyszerűen sem országos forrás számukra, sem Európai Uniós forrás nagyon nehéz volt szerezni. Közel 4 millió ember él ilyen jellegű kisvárosokban egész Romániában, ami én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy szám. És ezért óriási jelentősége az, hogy az elmúlt évek munkájának köszönhetően, és be kell vallani, minisztériumban a szakembereknek is köszönhetően az elmúlt időszakban Romániának sikerült újra tárgyalni a regionális operatív program pontjait, és egy újabb tengelyel, egy 13-as tengelyel egészítették ki a regionális operatív programot, amelynek a kiírásai az elkövetkezendő először nyilván a közvitára fogják bocsájtani magát a pályázati feltételek, és aztán meg fog jelenni maga a kiírás is jövő év elején. De ez mindenképp azt jelenti, hogy országos szinten 200 millió eurót immár elkülönítettek ezeknek a kisvárosok számára, ami nyilván szintén nem a legnagyobb összeg, de arra igenis elégséges, hogy elinduljon a program, és átcsoportosításokkal a későbbiekben plusz forrásokat még erre a tengelyre lehessen biztosítani. Úgyhogy én ez egy nagyon-nagyon-nagyon pozitív dolognak tartom, hogy több éves munkánknak köszönhetően, és a minisztérium szakembereivel való konzultációs sorozat eredményeképpen, és a jó együttes lobbinak köszönhetően sikerült elfogadtatni Brüsszellel egy újabb tengelyt, kifejezetten a kisvárosokra. És immár számukra egy újabb érfél nyílik a fejlesztéseik megvalósítására.
És bízzunk benne, hogy nem lesz egyedül abban a tekintetben, hogy örvend ennek a lehetőségnek, hanem majd a közösség többi tagja is élvezni fogja ennek hatásait. Tisztelt Szabó Ödön, Vihar megyei parlamenti képviselő, köszönöm ennek a beszélgetést és a tájékoztatást, és köszönöm a jó hírt a végére.
Köszönöm szépen, további szép estét.